Második fejezet. Elsősorban Marius bácsihoz mennek. Szerencsére Mr. North nem hanyagolt el az epekövét, és így az irattáros arra gondolhat, hogy öreg napjaira csinos nőkkel vikendezzen a kontinensen. Terveket sző régi üzleti könyvek kiárusítására. Később megverik. Mr. Bradford szerint a sors olyan, mint egy részeges szabász. Ezek után mindenki elutazik, és Evelyn is hajóra száll, egy pocsolyából. Pedig nem ártott volna, ha Eddie Rensing még hallgatózik kissé. A végrendelethez ugyanis a fegyházigazgató egy magánlevelet is mellékelt. Kötelességemnek tartom közölni az örökösökkel, hogy mialatt a végrendeletet tolba mondták, a szomszédos korteremben egy fegyenc tartózkodott, aki később azt állította, hogy aludt. Erről a korteremről úgy tudtuk, hogy üres. Fel kell tételeznünk, hogy Charles Gordon, aki valószínűleg váltó hamisítás miatt 6 éves büntetését tölti, nem aludt, hanem hallgatózott. És így lehetséges, hogy a végrendelet tartalmáról tudomással bír. Ezt azért közöltük sürgősen, mert nevezett a holnapi nappal kitölti büntetését Dartmoorban, és ha szabadlábra kerül, esetleg megkísérli, hogy Jim Hugan hagyatékát erőszakos és jogtalan úton megszerezze. Charles Gordon, 193 cm magas, teljesen kopasz, hízásra hajlamos egyén, feltűnő ismertetőjele egy régebbi sérülés következtében hatalmas forradást torzítja el az orrát. Midőn fentieket szíves tudomására hozzuk, stb. Anya és leánya tanácstalanul ültek egymással szemben. Azt sem tudták, örüljenek-e egyáltalában a hagyatéknak. Egy 16 év előtt készített szobor belsejében van a kincs. Ki tudja, hol törött össze, milyen lomtárba került, ha egyáltalán megvan még. Elsősorban menjünk el Marius bácsihoz, mondta határozottan Evelyn. Mr. Marius Bradford éppen utolsó vevője után csukta be a próbaterem ajtaját, mikor megérkezett Mrs. Weston a leányával. Bradford szerette a húgát, és talán még a húgánál is jobban Evelynt. Mióta sógora meghalt, azon igyekezett, hogy pótolja őt az elhagyatottaknál. Voltaképpen ő volt a családfő. Ezért valahányszor Evelyn vagy az édesanyja felkeresték, igen nagy fontosságot tulajdonítottak mindannak, amit mond. Most is körülményesen és szigorúan tette maga elé a végrendeletet. Gondterhelt mozdulattal húzta elő felső zsebéből a szemüvegét, és figyelmesen átolvasta az írást. Azt hiszem, mondta hosszas megfontolás után, hogy ez a Jim Hogan nagy munka kerülő lehetett. Éppen most volt egy segédem, aki nagyszerűen dolgozott. Olyan felöltő fazonja volt, hogy minden tiszteltem az övé, de elbocsátottam, mert ivott. Az ilyesmit nem bírom. Éppen ma mondta Lord Peefbrook, aki állandó vevőm, hogy nézze Mr. Bradford a mai világban. Marius bácsi, szólt közben türelmetlenül Evelyn, tanácsért jöttünk magához. Mit csináljunk? Holnap kiszabadul az a fegyenc? Legokosabb lenne, ha már most hozzáfognánk, hogy megelőzzük. Hát nem mondtam még, hogy a Longzon & North cég tulajdonosa az öreg North régi vevőm. Ja, szegény Longzon szintén nálam dolgoztatott, de 2 év előtt meghalt, mert elhanyagolta az epekvét. Jó, felhívom telefonon. Most bizonyára otthon van. Halló? Itt Mr. Bradford. Van szerencsém, Mr. North. Hogy van megelégedve az átmeneti kabáttal? Tessék, bocsánat, ez ki van zárva. Csak régi vevőimnek ajánlom ezt a prima anyagot. Dehogy ezért, Mr. North. Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek adták el véletlenül 17 év előtt azt a szobrot egy nagy gyémánttal. De kérem, Mr. North, soha életemben... ezért dobtam ki a segédemet. Átadom a kagylót a húgom leányának, mert rángatja. Evelynnek sikerült megkaparintania a kagylót. Bocsánat, hogy zavarjuk, Mr. North. Egy régebben eladott szobor ügyében szeretnénk felvilágosítást. Hogyan? Megtudhatnám az alkalmazott címét? Evelyn feljegyzett valamit az asztalon heverő divatlap szélére. Közben elismételte. Austin Knickerbocker, Long Street 4. Köszönöm. Na látod, mondta Bradford. Nem kell azonnal megijedni. Továbbra is én akarom intézni az ügyet. Azt mondta Mr. North, szólt közbe Evelyn, hogy van egy öreg irattárosuk, aki körleveleket ír, és a régi vevőket látogatja újabb megrendelésekért. Ezért az eladási naplókat a lakásán tartja. Az összes régi könyveket megtaláljuk ennél az embernél. Austin Knickerbocker, Long Street 4. Azonnal menjünk el hozzá, talán otthon van. A fegyenc is ezen a nyomon kezdi majd a kutatást, ha meg akarja szerezni a gyémántot. Nagyon helyes, hagyta rá Bradford. Aki sokká tétovázik, az hamarabb szab el egy ruhát, mint aki bátran vág bele a szövetbe. Mr. Bradford szerette a véleményeit a szabóipar köréből vett hasonlatokkal alátámasztani. Most is mondott volna még egy maximát a gonosz ember és a készenvedt zsakettek között mutatkozó összefüggésekről, de Evelyn Mrs. Weston segítségével gyorsan fejébe nyomta a kalapját, és már vitték. Szomorú kis három emeletes bérház volt a Long Street 4-es számú épület. E háznak az udvar felüli részén egy sötét folyosó legmélyén bérelt két rossz szagú ódút, Mr. Knickerbocker, aki, mint általában az öreg irattárosok, aglegény volt és idült kedélybeteg. Régi mappák és könyvek között élt bagoly szemüvegével, lüszter kézelőjével, és hanyag vásárlókat buzdított díszmű áruk vásárlására, ahogy kiböngészte nevüket régebbi eladási naplókból. Szelíd korholással hívta fel figyelmüket körleveleiben a modern, intelligens ember életnívójának ápolására, amelynek előfeltétele a lakáskultúra, a művészi szobrok, csinos kerámiák és gyönyörű kínai váza utánzatok beszerzése. Az olyan embertől, aki otthonát nem látja el díszműárukkal, ismerősei elhúzódnak, és barátai nem látogatják. Élő bizonysága volt etételnek maga Knickerbocker úr. Lakásában nem voltak szobrocskák, polcait nem díszítették kerámiák, és egyetlen kínai váza sem áldogált sehol. Viszont a régi bőrdíványból, amelyen hált, dús csomókban kandikált ki a töltelék, és a szemközti kocsmából hozatta a vacsoráját. Csak egy helyen sántított a hasonlat. Őt nem kerülték el a barátai. Egyáltalán nem voltak barátai. Ilyen előzmények után ne csodáljuk, ha kissé gyanakodva fogadta a késő esti órákban érkező vendégeket, Mr. Bradfordot két nő rokonával. Gyanakvása valóságos szárnyakat kapott, midőn Mr. Bradford váratlanul 10 shillinget vett elő. Az irattáros arca kissé hosszabb lett a mohóságtól, és szemében váratlan fény csillant fel. De nem nyúlt a pénz után. Meghallgatta, miről van szó. Sajnálom, kérem, mondta korrekten, de ilyesmiért sokkal többet kell fizetni. Már más is érteklődött. Tette hozzá ösztönös ravassággal, és nyomban látta, hogy telibe talált. Odaadta talán? Kiáltotta Evelyn. Nem. Megmondtam az illetőnek, hogy 50 fonton alul nem tehetem. Az érdeklődő elrohant, és azt mondta, hogy hozza az 50 fontot. Tessék, kiáltott Bradford, és átnyújtott egy 50 fontos csekket. Nem merte tovább sófolni az árat. Bevezette őket a másik szobába, amelynek szaga római katakombákra emlékeztetett. Egy mennyezetig érő poltról kereste ki az 1922-es címkéi kötetet. Igen megviselt állapotban volt a könyv, címkéje lehullott róla, és a földre esett. Knickerbock most már készséges lett. Miután Zord magatartásától további eredményt nem várhatott, és szolgálat készen az enyvesüveghez nyúlt. Visszaragasszam a címkét? Nem, nem, mondták egyszerre, és izgatottan rohantak el a könyvvel. Az ajtó becsukódott mögöttük. Knickerbock úr elsősorban leoltotta a villanyt, hogy ne fogjon hiába, azután leült a bőrdiványra, amely keservesen felnyikordult, és rágyújtott egy kis fekete szivarra. Álmodozva fújta ki a füstöt. Ó, egek! Csak hogy egyszer észrevették már a szegény irattárost is ezen a rohadt világon, ahol általában csak a köztisztviselőket környékezik meg szívesen. Hát, mégiscsak szép dolog a korrupció. Elérzékenyülten szivarozott. Ábrándos lett, és boldog melankóliába révült, mint valami fiatal anya. Merengéséből váratlan csengetés zavarta fel. Ez ki? Elsősorban villany gyújtott. Különös előérzettel ment ajtót nyitni. Egy heves ifjú nyomult be a lakásába. Szemmel láthatólag izgatott volt, és nyomva rákiáltott Knickerbockra. Beszéltem telefonon a főnökével. Mr. North azt mondta, hogy már mások is érdeklődtek. Voltak már látogatói? Az irattáros szívét kellemes meleg járta át. Mit lehet tudni? Ellenőrizhetetlen híresztelések szerint az ördög nem alszik. Talán ez is vesztegetni jön. Mit óhajt, uram? Kérdezte diplomatikusan. Eddie Rensing vagyok. Az 1922-es év eladási naplóját akarom megvenni. És kezében egy 100 fontos bankjegy tűnt fel. Uram, jegyezte meg Knickerbock úr bátortalanul és szinte sírva, miért kell önnek pont az 1922-es? Megvan az összes kötet, 1878-tól napjainkig, közöttük az 1914-es, a háborús évjárat, két kötet. Ne fecsegjen, azonnal nézzen utána az 1922-esnek. 100 fontot adok, ha előkeríti. Knickerbocknak szörnyű gyanúja támadt. Azok a nyomorultak becsapták. Visszaéltek a jó hiszeműségével. Ki tudja, mi van abban a könyvben? De nem hagyja annyiban a dolgot. Holnap a rendőrségre megy. Minden esetre most kipróbálja, mennyit ér. Sajnálom, fiatalember. Az előbb itt volt valaki, és 200 fontot ígért a könyvért. Azonnal hozza a pénzt. De a többi könyvet olcsóban is megszámítom. Ha valamennyit megveszi, nagyban járat csinálok. Nézze, liekte Rensing. 250 fontot adok, és itt nyomban kifizetem. Az irattáros megdermett. Egy láthatatlan gombócot kellett lenyelnie, amitől pillanatokig úgy érezte, hogy megfullad. A rendőrségre megy. Uram! Üvöltötte a fiatalember, mert azt hitte, hogy Knickerbock gondolkozik. Itt van 300 font, és azonnal hozza. Rensing félt, hogy visszajönnek, ezért nyomban rá licitált önmagára. 350 font! Knickerbock úgy szédelgett a másik szobában, mint az a rémregényekben szereplő úr, aki hazaérve az erdészlakhoz, háza és családja helyén már csak füstölgő romokat talál. Ó, a gazemberek! Pezzeg, vitték 50 fontért! Mert nem tudta, hogy mit ad. És most tudja? Igen. Most tudja, hogy 350 fontot adott oda. Odaadta élete utolsó hatalmas lehetőségét. Révedező pillantása a földre tévedt. Ott vigyorgott rá a címke. Az 1922-es év eladási naplója. Megvan. Felkapta a földre hullott címkét. Leemelte gyorsan az első keze ügyébe eső naplót, azután az eladott könyvről leesett vinyettát gyorsan beenyvezte, és felragasztotta a másik könyvre úgy, hogy az eredeti címkét eltakarta. Így az 1926-os naplón volt az 1922-es jelzés. A piszkos foltos címke a régen megfeketedett tinta kétségtelenné teszi az azonosságot. Hát lehet ugyan, hogy ebben a könyvben nincs benne az a valami, ami az 1922-es naplót olyan értékessé teszi, de ha ez a fiatalember a másik szobában csak holnap veszi észre, akkor egyszerűen letagadja, hogy pénzt kapott tőle. Megvárta, amíg száraz lett az enyv, azután kilépett a könyvvel a kezében, és szomorúan így szólt. Itt van ugyan a könyv, de sajnos szavamat adtam annak, aki ön előtt járt nálam, és egy gentleman becsülete. Gondolja meg, 350 font. A becsületem nem vásárolható meg 350 fontért. Tehát 400 font. Egy gentleman becsületéért alkalmi ár. Másodpercek alatt a kezében volt a 400 font. Miután a fiatalember elment, már nem volt boldog. Világosan látta, hogy visszaéltek tudatlanságával. Ez a könyv valószínűleg vagyont ér, de be fogja őket perelni. Azután valahogy megnyugodott, de már nem feküdt le. Lehet, hogy esetleg jönnek még. Ha az ember jól meggondolja, az 1927-es vinyettát némi kézügyességgel át lehetne alakítani kettessé. Minden esetre jó lesz leáztatni néhányról a címkét és átírni. Úgy látszik, nem árt, ha ilyesmi van a háznál. Később újabb rövid fekete szivarra gyújtott remegő ujjakkal. Mégiscsak szép dolog a korrupció. A pénz felével tőzsdézni fog. A másik felét kiadja uzsorára, de csak jó fedezet ellenében. Tehát őt nem fogják meglopni. Abba hagyja ezt az egész piszkos körmölést, hiszen alig 60 éves, és még nyitva áll előtte az élet. A kontinensre jár majd vikendezni, és csinos fiatal nőkkel ismerkedik meg. Reggel 6-ig várt. Miután újabb látogatót nem remélt, ledőlt kissé, és nyomban mélyen elaludt. 6:05 éles csengetés riasztotta fel. Éppen azt álmodta, hogy egy hatalmas díszműárutröszt vezérigazgatója, és néhány hanyagirattárost bocsát el. A csöngetése felriadt, és rohant ajtót nyitni. A hajnali látogató körülbelül 190 cm magas volt, hízásra hajlamos, kopaszodó egyén, és az orrát egy régi sérülés torzította el. Kedélyes, vidám embernek látszott, amire minden oka megvolt, hiszen azon frissében szabadult Dartmoorból. Halló, öreg! Kiáltotta vidáman. Hogy lehet ilyen elhagyott vidéken éppen a legfélreesőbb lakást bérelni? Hiszen itt bárki nyugodtan megölheti. Mit óhajt? Kérdezte kisé bizonytalan hangon, mert most először figyelmeztették erre a lehetőségre, pedig már 10 éve itt élt a folyosó mélyén. Hát nézze, öreg, rövid leszek. Az 1922-es eladási naplóra lenne szükségem. Nem sajnálok érte egy kis pénzt. Az attól függ mennyit? Felelte Knickerbocker, és már is elképzelte, amint a 27-es számot 22-esre alakítja át a másik szobában. 1000 fontot már kínáltak érte, de nem adtam. Elég rosszul tette. Tőlem legfeljebb 3 shillinget kap. Tudja mit? Készpénz ajánlatomat már vissza is vonom. 1 fillért sem adok. Vagy ide adja az írást, vagy egyszerűen fejbe ütöm. Választhat. Fej vagy írás. És egy hanyag mozdulattal megfogta Knickerbocker nyakát. Most jöttem Dartmoorból, ahol pontosan 6 esztendő előtt foglaltam helyet. Én már szórakozottságból is öltem embert. Na, mars, gyerünk a könyvvel. Knickerbockernak megrogytak a térdei. Most esetleg saját hazugsága miatt fog meghalni. Cérna vékony hangon nyögte. Nem mondtam igazat. A könyv már nincs itt. 2-nek is eladtam. Mondjon el mindent. De figyelmeztetem, ha kiáltani már meghal. A lépcsőházban egy egész rablóbanda vár. Az öreg előbb reszkető kézzel szájához emelte az asztalon álló poharat, és ivott. Azután elmondott mindent. Őszintén. Tudta, hogy az életével játszik. Gordon jól látta, hogy az irattáros nem hazudik. Mikor a hamisított naplóra került a sor, a volt fegyenc alig bírta a nevetését elfojtani. Végül vészjósló arccal rákiáltott Knickerbockra. Hazudtál, kutya, és most meghalsz. Téltre rogyott rémületében, és összetette a kezeit. Esteklem, uram. Nekem családom van. Én tartom el a nagynénimet Burkham of Sussexben. Kétségbeesett argumentum volt, mert ezt a nénikéjét 8 éve nem látta. Mióta kölcsönösen elátkozták egymást, 2 ezüst gyertyatartó miatt, amelyet nagybátyjuk halála után mindketten el akartak vinni a néhai lakásából. De érezte, hogy ez az érv sem elegendő, tehát elővette a pénzt. Fegyenc úr, nézze, hogyan kerül egy szegény irattároshoz 450 font, ha mindaz nem igaz, amit elmondtam. A fegyenc hatalmas keze gyors rántással elragadta tőle a pénzt, mintha az arcába akarná vágni, de azután egy váratlan mozdulattal zsebre gyűrte. Majd a baljával egy szabályos knockoutot mutatott be Knickerbock úrnak, amely az irattárost a jobb áll kapcsán találta. Reggel volt, mikor Knickerbock magához tért. Először az arcát tapogatta meg szomorúan, azután a zsebét, még sokkal szomorúbban. 450 fontja volt. Átutazóban. Itt pihent a zsebében ez a mesebeli csodálatos összeg. Később elhülten konstatálta, hogy a fegyenc alapossága nem ismert határt, mert azt a 2 fontot is magával vitte, ami Knickerbock úr keserves keresménye volt. Saját pénze, fizetésének töredéke. Elsőjéig kellett volna élni belőle. Elveszíteni mesebeli 450 fontot. Lehet lehangoló, fájdalmas és szomorú, de 2 valóságos font elvesztése csapás. Tragédia. Knickerbock aznap nem nyitott ajtót senkinek. Felmondó levelet írt a házi úrnak, és elhatározta, hogy víkendjeit a jövőben sem tölti a kontinensen. Micsoda rohadt, züllött világban élünk. Mégsem szép dolog a korrupció. Hiszen csak jöjjön hozzá még valaki vesztegetni. De hiába várt. Senki sem jött többé.